Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket! Két egymástól távol eső témáról lesz ma szó, de mindkettő számot tarthat az érdeklődésünkre, hiszen közvetve vagy közvetlenül, de valahogyan mindkettő érint bennünket. Műsorunk második felében arról hallhatnak, hogy kifelé hajlik az amerikai keresztények szavazati hajlandósága, így az elnökválasztás hajrájában. És vajon miért? Lehetnek-e királycsinálók a vallásos amerikaiak? És hogyan vélekednek az amerikai püspökök a politizálásról? Ez lesz tehát a második témánk, Vas István külpolitikai újságíróval beszélgetünk majd. Előbb azonban vessünk egy pillantást az európai versenyképesség helyzetére, ez bizony már közvetlenül érint bennünket. Az európai versenyképesség súlyos hanyatláson megy keresztül, írta Mario Draghi, volt olasz miniszterelnök, az Európai Parlament előtt szeptember közepén bemutatott jelentésében. Hasonló felismerésre jutott már évek óta több európai vezető politikus is, köztük Emmanuel Macron francia elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Olyannyira, hogy a magyar kormány az unió soros elnökeként a versenyképességet tette meg a legfontosabb napi rendi pontnak. Miért baj, ha Európa lemarad? Úgy lehetne egyszerűen összefoglalni, hogy azért, mert elszegényedünk. A dolog persze ennél bonyolultabb, minden esetre a Draghi jelentés is kitér arra, hogy a versenyképességi problémákat az európai háztartások az életszínvonal elmaradásában fizették meg. 2000 óta az egyfőre eső reáljövedelem kétszer annyit nőtt Amerikában, mint az Európai Unióban. A 60 oldalas jelentés bátran felvázolja a problémákat, a nyersanyagfüggés okozta geopolitikai sebezhetőségtől a digitális technológiai lemaradásig. Ám valódi egységes cselekvési tervet a jelentés nem ad. Hogyan kellene és hogyan nem szabadna növelni a versenyképességet? Milyen jó példát látunk erre? És milyen intézkedés az, amit azonnal meg kellene hozni, hogy Európának még legyen esélye a kilábalásra? Philip Pilkington ír makroközgazdászt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezzük.
What are the correct findings?
Melyek a Draghi jelentés helyes megállapításai az európai versenyképességgel kapcsolatban?
I think the only really correct findings in the Draghi report are that there is a competitiveness problem and that they have noted that energy is an issue.
Szerintem a Draghi jelentés egyetlen igazán helyes megállapítása az, hogy van versenyképességi probléma, és hogy az energiaügy kérdéseket vet fel, de ezen túl nem sok mindent látok a jelentésben, ami bármit is mondana az Európa előtt álló jelenlegi kihívásokról, még az energiaügyéről sem. A jelentésben alapvetően további zöld és zéró politikák bevezetését javasolják, ami egy merőben más területre vonatkozik, a környezetvédelemre. A versenyképesség problémájára, amivel a jelentésnek valójában foglalkoznia kellene, arra viszont nem adnak megoldást.
A Draghi jelentés a protekcionizmust erőlteti. Miért baj, ha Európa védővámok mellett dönt? Például a kínai termékekkel, mondjuk a kínai autókkal szemben.
This is the most surprising part of the report because if you take an economics course in university.
Ez a jelentés legmeglepőbb része, mert ha valaki közgazdaságot tanul az egyetemen, még ha nagyon alapszinten is, például az alapképzésben, és nemzetközi közgazdaságtan kurzust vesz fel, ahol a versenyképességről és a kereskedelemről tanul, az egyik első dolog, amit megtanítanak, hogy a protekcionizmus rosszat tesz a versenyképességnek. Ezt a tényt 300 éve tudják a közgazdaságtanban, ez a nemzetközi közgazdaságtan egyik alapja. És furcsa látni, hogy egy olyan közgazdász, mint Mario Draghi, aki nem csak az Európai Központi Bank elnöke volt, hanem a világhírű MIT-n, a Massachusetts-i műszaki egyetemen doktorált, és híres Nobel-díjas közgazdászoktól tanult. Szóval, hogy egy ilyen rangú közgazdász a nevét adja egy olyan gazdasági nonsenshez, ami egy alapszintű nemzetközi közgazdaságtan órán megbukna. Ez megdöbbentő. Ha az iparunk versenyképességét szeretnénk növelni, akkor a protekcionizmus a lehető legrosszabb, amit tehetünk. És bár Mario Draghi úgy döntött, a nevét adja ehhez a képtelenséghez, Erre akkor sem lehet mást mondani, mint hogy nonsense. Szomorú, hogy ezt kell mondanom, de ez képtelenség. Maguk a védendő vállalatok, az autóipari vállalatok egyáltalán nem akarják ezeket a védővámokat, nem akarják a védelmet, mert nyilván remek közgazdászaik vannak, akik komolyan veszik a közgazdaságtant, és azt mondják, hogy ez tönkreteszi a versenyképességüket. Szóval olyas valakinek, aki szerint a közgazdaságtan komoly tudomány, ez az egész roppant elkeserítő.
So it's very distressing as somebody who actually thinks economics is a serious discipline to read.
Sorry, but why?
Elnézést, de valójában miért is rombolja a versenyképességet a védővám? Én nem vagyok közgazdász, úgyhogy nem értem.
So the reason that protectionism destroys competitiveness is because, we'll take an example.
Tehát a protekcionizmus azért rombolja a versenyképességet, mert nos, vegyünk egy példát. Ha megemelik a vámokat az Európába érkező kínai elektromos autókra, így az európai járműpiacot mesterségesen védik a velük való versenytől, mert az árakat fenntartják, és ez azt jelenti, hogy akkor a hazai iparnak nem kell ugyanúgy csökkentenie a költségeket, nem kell ugyanolyan hatékonynak lennie, és így tovább. Így ezeknek az autóknak a minősége csökkenni fog, miközben a külföldi autók minősége folyamatosan javul. Ebből pedig az a probléma adódik, hogy az európaiak rá lesznek kényszerítve, hogy megvegyék az alacsonyabb minőségű autókat, miközben más országok viszont nem fogják megvenni őket. Például Indiában járva lehet látni ezeket az olcsó kínai autókat, amelyek évről évre egyre jobbak. Miközben látjuk, hogy a Volvo, a Volkswagen és a Mercedes régi technológiát használ, túl drága és már nem elég hatékony. Tehát nem fogják többé megvenni őket. És ezt az autógyárak is tudják, mert, mint mondtam, elvégezték a nemzetközi kereskedelem alapképzést, és ott ezt elmagyarázták nekik. Tehát az fog történni ezekkel a vámokkal, és megdöbbentő, hogy a drági jelentés nem tud erre rájönni, hogy az európai autóipar és más európai iparágak a globális szintéren versenyképtelenné válnak, és amikor 10 év múlva elmegyünk Új-Delhibe vagy Rio de Janeiroba, egyetlen európai autót sem látunk majd, hanem csupa rendkívül versenyképes kínai autó lesz ott.
There won't be any European cars. It'll all be the highly competitive Chinese cars.
Találunk jó példát az utóbbi 10 évből Európában a versenyképesség növelésére? Mely országok tudták ezt megtenni?
Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, az első, amit mondanék, hogy a jelenlegi problémákat nem az utóbbi 10 év alapján kellene megítélnünk, mert jelenleg Európában a versenyképesség szempontjából a fő probléma az energia ára. A magas energiaárak, amelyek az utóbbi 2 évben alakultak ki az ukrajnai háború és a szankciók miatt. Tehát szét kell választanunk ezt a kétféle dolgot. Ezt az energia alapú problémát én rövidtávú versenyképességi kérdésnek hívnám, és ma ez a legjelentősebb gond, amivel Európának szembe kell néznie. Megint más téma a hosszú távú versenyképesség, azokkal az országokkal, amelyek tényleg megpróbálták kitalálni, hogyan növeljék a versenyképességüket. Ha így nézzük a dolgot, hosszabb távon, akkor én azt mondanám, hogy jelenleg Magyarország az az ország, amely a legérdekesebb lépéseket teszi a versenyképesség növelése érdekében. És Magyarország hatékonysága abban áll, hogy megnyitotta magát a közvetlen kínai külföldi befektetések előtt. Az az elgondolás van emögött, hogy bármilyen nonsense direktívákat vezessen is be az Európai Unió, és legyenek bár olyan emberek az élén, mint Mario Draghi, akik nevüket adják ezekhez az esztelen irányelvekhez. A magyar kormány úgy áll hozzá, hogy oké, mi nem tehetünk semmit ez ellen, viszont megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni ebből a helyzetből. Ezért a magyarok befektetéseket eszközöltek, kínai vállalatokat kértek fel, hogy jöjjenek és építsék meg itt a gyáraikat. Így a vámfalak mögött, vagy inkább a vámfalak között vannak. Ez egy nagyon innovatív stratégia. De ettől eltekintve itt valóban az energia a legfontosabb kérdés. És nem nagyon hiszem, hogy kormányzati politikával varázsütésre meg lehet növelni egy régió versenyképességét. Szerintem a versenyképesség maguktól, a piacoktól és a vállalatoktól függ. Igazából valószínűleg az a legjobb módja a versenyképesség növelésének, ha vannak jó vállalatok, és békén kell hagyni őket, hogy csinálják, amit csinálnak. És jelenleg az Unió pont nem ezt teszi. Nem hagyja őket békén.
Ön makroökonómus, egészen biztosan vannak jó ötletei, hogy hogyan lehet növelni a versenyképességet. Ön szerint milyen intézkedéseket kellene hozni? Lehet-e összeurópai szinten javítani a versenyképességen? És itt most nem csak az energiapolitikára, hanem például a technológiai fejlődésre is gondolok.
The technological aspect and so on is not a government issue. The companies have to do that themselves.
A technológiai fejlesztés nem kormányzati kérdés. Ezt a vállalatoknak maguknak kell meglépniük. Ne reménykedjünk egész Európa számára, és nem csak az energetikára, hanem a technológiára és egyebekre is mondom. És minél jobban beavatkoznak a kormányok mindenféle védőintézkedéssel, annál kevésbé lesznek versenyképesek a vállalatok. Kevesebb technológiát fognak átvenni, kevésbé tudnak majd együttműködni a kínai vállalatokkal az új technológiák kifejlesztésében, mert most így történik, de ez meg fog szűnni. Tehát, ha a hosszú távú versenyképességet nézzük, a technológia és hasonlók nem a kormány dolga. A kormánynak egyszerűen csak félre kell állnia az útból. A von der Leyen asszony által vezetett uniós bizottság viszont úgy döntött, hogy nem áll félre. Ők biztonságra fókuszáló, ebben gondolkodó emberek, akik bele akarnak avatkozni a gazdaságba, ami nagyon-nagyon rossz ötlet. És hogy az összeurópai versenyképesség szempontjából mit tehetnek a kormányok? Nagyon egyszerű. Csökkentsék az energiaárakat. És pontosan tudjuk, hogyan tehetik ezt meg. Megállíthatják az ukrajnai háborút, és újra megnyithatják az északi áramlat vezetéket. Ez ilyen egyszerű, tényleg. Ez pedig a német kormányon múlik. Tehát minden európai kormánynak, amelyik törődik a versenyképességével, törődik az Európai Unióval, törődik Európa jólétével és polgárai jólétével, nyomást kellene gyakorolni az ukránokra, hogy fejezzék be a háborút, hogy valamilyen módon békét teremtsenek, majd nyomást kellene gyakorolni a német kormányra, hogy nyissa meg újra a gázvezetéket. Nincs más mód.
And then put pressure on the German government to reopen the gas flows from Russia. There's no other way.
Philip Pilkington ír makroökonómust, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Az őszi amerikai elnökválasztási kampányra készülve a hagyományosan republikánusok felé hajló amerikai vallási csoportok nagy fölénnyel támogatják Donald Trump volt elnököt, míg a hagyományosan demokrata jelölteket támogató vallási csoportok többnyire Kamala Harris alelnököt támogatják. Ez nem is lenne furcsa, ez derül ki a Pew Research Center nevű amerikai adatgyűjtő és elemzőközpont augusztusi felméréséből. Viszont nagy a tétje az Egyesült Államok elnökválasztásának, és a vallásos emberek szavazási preferenciái mégiscsak változnak az előző években megszokotthoz képest. De az a kérdés, hogy hogyan? Erről beszélgetünk Vas István külpolitikai újságíróval, a Long Brief angol nyelvű online geopolitikai elemző oldal munkatársával. Szeretettel köszöntlek István a vonalban.
Én is köszöntöm a hallgatókat is.
Első kérdés ahhoz, hogy tudjuk az arányokat, kik és milyen arányban szavaznak Donald Trumpra a magukat vallásosnak tartó keresztények közül?
Amerikát azt úgy kell felfognunk, hogy egy legvallásosabb nyugati ország, tehát ott csak a magát vallásosnak mondó emberek, az összlakosság, a 330 millió 63%-a, és ennek nagy része Trumpra szavazna, ha most lenne a választás. A Pew Research szerint a protestánsok 61%-a, ebből aki ez a megújult protestáns, evangélikus keresztény, annak viszont már a 82%-a is Trump szavazó, míg mondjuk a katolikusoknak picivel több, mint a fele 52%, és ez egy növekedő tendencia az előző választásokhoz képest is.
Az előző választásokban milyen aránya volt például az evangéliumi keresztények között, ugye náluk a legmagasabb arányú a Trumpra szavazási hajlandóság? Ők korábban nagyobb arányban szavaztak demokratákra?
Nem feltétlenül, de például 10%-os növekedést látunk, már 76% volt a 2020-as választásokon, a legutolsó, ahol ugye Trump veszített, és hát ez azért 44 millió ember az összlakosságon belül, aki evangélikus is szavazott, ők a fehér evangélikusok, 33 millió fő szavazott el Trumpra akkor, most ez nagyobb lesz valószínűleg. A demokratáknál ott ugye a fő szavazótábor az inkább a afroamerikaiak jelentik, a afroamerikai protestáns egyházak követői, ez is nagyon nagy tömeget jelent. Ott egyértelmű a demokrata, vagyis Kamala Harris-et 86%-uk fog szavazni, úgy néz ki a legutolsó szeptemberi felmérések alapján. Még a katolikusok közül például érdekes, hogy a spanyol ajkúak, akik ugye Latin-Amerikából bevándoroltak, vagy már ott születtek, azok 65%-ban választanák Harris-t.
Ez is növekedett? Tehát a spanyol ajkú, illetve a fekete protestánsok, illetve katolikusok is nagyobb arányban szavaznak a demokratákra most, mint 4 éve? Vagy én úgy tudom, hogy azért ebben is csökkenés van? Tehát inkább igen, most már átpártolnak inkább Trumphoz ők is.
Ezt inkább abból tudjuk kiszűrni, hogy az összakosságon belül, tehát nem a felekezeti hovatartozás alapján nézzük a szavazók megosztását, ott például igazad van, a feketék, tehát a afroamerikaiakban már duplájára nőtt a Trump hívők száma, és ugyanúgy egy erős emelkedés tekinthető meg a spanyol ajkúak körében, szóval egyértelműen a demokrata pártnak az egyre jobban wokizmus felé irányt vevő irányvonalát látva sok vallásos ember elpártol a pártól, és átmegy egyértelműen a Trump táborba.
Hogyan lett ennyire népszerű Donald Trump az evangéliumi keresztény vagy új protestáns közösségek körében?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ő maga is protestáns, családi hagyományokból következően presbiteriánus egyházban keresztelkedett, viszont már az első elnökség idején kijelentette, hogy felelkezeten kívüli kereszténynek tekint magára és a családjára, és nagyon sok új protestáns egyháznak a szertartásán részt vett akkoriban is már, viszont most konkrétan a floridai bázisú ilyen multi egyháznak hívják már magukat, ahol több ilyen protestáns teológiai hagyományt ötvöznek, abban az egyházban található meg a Trump is most már, és az evangélikusok amolyan megváltónak tekintenek rá már nem csak ezért, hogy ő úgymond belépett közéjük, hanem egyrészt az evangélikusoknak nagyon fontos, hogy külpolitikában például Izraelt minden áron védje meg Amerika, mert egyfajta szellemi bázisoknak tekintik a zsidó vallást is, és Izraelt is, és a hagyományos értékek, tehát főleg az életvédelem, az abortusz kérdésében Trump nagyon elkötelezett, ezért is lett annyira népszerű, hogy már a 16-os kampányban is megjelentek olyan pólók, hogy Trumpot Isten hozta el hozzánk, és köszönjük Istennek, hogy itt van velünk, és az elnökünk. Úgyhogy egyfajta fanatizmus is kialakult Trump mögött a evangélikusok körébe, de egyre jobban most már a katolikus egyház tagjai is ilyen szinten tekintenek Trumpra az életvédelmi programja miatt, és a hagyományos értékek védelme miatt, ami Amerikában még mindig nagyon fontos.
2 merényletkísérlet is volt az utóbbi hetekben, hónapokban Donald Trump ellen, és az ettől való megmenekülését is sokan csodának tekintik, ő maga is ráerősített erre a narratívára. Ez megjelenik az evangéliumi keresztények meg a katolikusok preferenciájában?
Igen, egyértelműen, és ahhoz nagyon helyesen is említetted, hogy ezt a politika csinálók, a kampány boszorkány konyhájában működők is nagyon sok mémmel, reklámmal megtámogatták, hogy egyfajta őrangyal vigyázott Trumpra, amikor a golyó ugye megsértette, végül is nem lett halálos sérülése, illetve hogy megúszott már 2 merényletkísérletet csak utóbbi 1,5 év alatt. Ez egyértelműen Trumpnak a elhivatását erősíti a szavazók körében, hogy egyfajta iránymutatást is jelent szerintem nekik az, hogy Isten figyel Trumpra.
Érdekes az is, hogy hogyan viszonyul a politikához az amerikai püspöki konferencia. Azért a katolikus egyház óvatos a politikával, amennyire lehet. Az amerikai püspökök mit mondanak?
Ők ugye sokkal jobban politizálnak, tehát az amerikai püspöki konferencia, az USCSB, akár szembe is megy a Vatikánnal is bizonyos kérdésekben. Ezek a kérdések, amik ugye a papok házasságát, női papság engedélyezése, azos neműek házasságának elismerése, ez nagyon konzervatív álláspontot vett fel a katolikus püspöki konferencia az USA-ban, és nagyon pontos vonalott még a hagyományos értékekhez kapcsolódó szertartásoknak is megvan még az értéke, a II. Vatikáni zsinat előtti szertartásokhoz való
alapító. Ez a tradicionalista irányzat, a latin misézés, háttal misézés, erről van szó.
Igen, erre gondolok.
Bocsánat, de azt mondod, hogy a Vatikánnal is szembe fordulnak bizonyos kérdésekben az amerikai püspökök, de a Vatikán, tehát Ferenc pápa soha nem mondott olyat, hogy nőket pappá fognak szentelni.
Nem. Ezt akartam utána fűzni, hogy nyilván a Vatikán sem enged ezekbe, de akármilyen lazítást elleneznek, és a latin ritusú miségkel kapcsolatban volt szembenállás, illetve egyes püspökök, például Joseph Strickland, texasi püspök, annyira komoly szinten politizált már, hogy őt kizárta, ugye ebből volt botrány is, tehát ilyen személyes szembeszegülések voltak. Ferenc pápa kénytelen volt Joseph Stricklandet felmenteni a szolgálat alól még 2 évvel ezelőtt, aki például menetet szervezett a választási eredmények megmásításáért, mert nem fogadták el, hogy a 2020-ban ugye ott a szavazatszámlálással sok probléma volt, és a püspök úr az beleállt ebben. És ami elterjedt sajnos, hogy a püspöki kar egyes részeiben is Ferenc pápát marxistának és globalistának is szokták hívni, és megválasztása óta szeretnék, hogyha lehetne váltani. Tehát egyfajta mozgalom is megindult ezzel kapcsolatban.
Tehát elmondhatjuk, hogy az amerikai püspökök jóval konzervatívabbak, mint
jóval
mondjuk az európaiak.
Igen, szeretik a különállásukat hangsúlyozni egyes kérdésekben.
És mi a helyzet a politikusok között, tehát mondjuk akár a szenátorok, akár a republikánus demokrata vezetőségben ülnek-e keresztények, katolikusok, igen, vagy akár evangéliumi keresztények, erről mit lehet mondani?
Trumpot egy nagyon népszerű új egyház támogatja, a New Apostolic Reformation, amit új apostoli reformációnak így szó szerint tudunk fordítani, és ott is terjedtek ezek az üzenetek, hogy God made Trump, illetve hogy Trump nem csak, hogy Isten küldött, hanem egy reinkarnáció a második Kürosz perzsa királynak az ókorból, aki ugye megengedte a zsidóknak a vallásuk gyakorlását a birodalmában, és ennek az egyháznak szintén a tagja az egykori baptista Mike Johnson, ugye ő most a kongresszus és a képviselőháznak az elnöke, a speakere, illetve hát a legbefolyásosabb személy szerintem most Trump mellett G.D. Vance és az ő köre, aki nem régen, még 2019-ben lett a katolikus egyház tagja, tehát ő egy újonnan keresztelt, a vallását újonnan felismerő személy, és nagyon mély spirituális elhivatottsággal rendelkezik. Azt mondta, hogy szerinte nagyon fontos az egyháznak, főleg a katolikus egyháznak a szerepe a mai világban, ahol nagyon sok érték relativizálódik, és ő ebben látta meg, hogy egy ilyen 2000 éves egyház intézménye nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen. Ez volt az ő személyes vonzalma, amiért katolikus lett. És a spirituális körben van még a nálunk Magyarországon kutató Rod Reher is, akik személyes jó barátok is G.D. Vance-el, és a magyar kormánypolitikára egyfajta példaképnek tekintenek, főleg az egyházakkal kapcsolatos, és nyilván a családok támogatásával kapcsolatos politikájukra a magyar kormánynak.
Mit gondolsz, István, hogy ez a szavazat arány növekedés a keresztényeknél, magukat vallásosnak mondó katolikusoknál, protestánsoknál, ez elég lesz-e arra, hogy mondjuk Donald Trump felé billenjenek a szavazatok végleg, tehát hogy megválasszák őt? Vagy azért nem ez a csoport dönti el a választásokat végső soron?
Végül is nálam sokkal nagyobb kutatók is mindig azt mondják, hogy ha valamit előre kell jelentni mostani elnök választása kapcsolatban, hogy inkább jobb ebben nem belemenni. Én mégis azt mondom, hogy nem feltétlenül fog dönteni, de az, hogy egy olyan csoportot, mint az evangélikusok, akiknek mozgósító erők sokkal nagyobb, szerintem ez akár lehet a mérlegnyelve, illetve ez nem a keresztényekre, de például a zsidó csoportokra is igaz, akik nagy rész kétharmadban még mindig demokrata elkötelezettségűek történelmi okokból, de már ott is, amit említettünk, hogy a demokrata párt sajnos a valós irányzat átvételével egyre jobban veszítette el a keresztényeket, most a zsidók körében is csökkent a támogatottsága, úgyhogy New York államban például már 50-50% a Trumpra és a Harrisra szavazó zsidók aránya, és ez ugye régen ez sokkal jobban a demokraták felé húzott ott is. Szóval összességében azt mondom, hogy lehet befolyása, de mégsem ezt fogja eldönteni.
Vas István külpolitikai újságíróval, a Long Brief angol nyelvű online geopolitikai elemző oldal munkatársával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetések véget ért. A technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Bőgös Henrietta volt. Közreműködött Fülöp Tamás. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.